Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én Jézus Krisztusnak egy példázatáról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, talán az egyik legismertebb példázatom. Melyik példázatot mondhatnánk, amelyik az egyik legismertebb Jézus példázatai közül? Az. Így van. Köszönöm. Tehát a tékozló fiú példázatáról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és hadd mondjam el mindjárt előzetesen, hogy nem a klasszikus értelemben szeretném ezt a példázatot végig tekinteni, noha az elejéről, a példázat elejéről is szeretnék néhány szót szólni, de én ebben a példázatban a mai alkalommal az igaz és a hamis vallásosságnak a szembeállítását szeretném, hogyha megnéznénk. Hogy látszik ebben, hogy mi az igaz vallásosság és a hamis vallásosság? Ebből a szempontból fogjuk, tehát ez lesz a fő szempont, de előtte néhány gondolatot természetesen magáról a példázatról is szeretném, hogyha közösen végig gondolnánk. Újabb kérdés, szerintetek a példázatnak mik a legfőbb tanításai ennek a példázatnak? Rengeteg része van, ugye rengeteg mindent lehet róla beszélni, de mi a legfőbb három tanítása? Nem olvassuk el a példázatot, azt hiszem mindannyian ismerjük. Mi a példázat három legfőbb? Én hármat láttam benne, igen.
Szeretem azt, hogy Jézus szereti a bűnöst.
Így van, tehát az atya szeretetének a bemutatása. Így van, pontosan, ez az egyik. A másik? Igen, Évi? Így van, ez is nagyon fontos, így van, igen, Piroska?
Nincs olyan bűn, amit nem tud bocsánat.
Így van, igen, igen. Tehát gyakorlatilag az őszinte bűnbánat kérdése, ugye, hogy szabad választásból, aki akar be, így van, tehát ez a második, és a harmadik, erről fogjuk ma a legtöbbet beszélni, az idősebbik fiú magatartása, ami a hamis vallásosságnak egy tökéletes példája. Rossz kifejezés, hogy tökéletes, de értjük, hogy egy nagyon szemléltető példája, inkább így fogalmaznám. Hadd kérdezzem meg, hogy kiről szól ez a példázat? Ki a tékozló fiú? Mikor? Az életünk korábbi szakaszában? Nem csak. Nem csak akkor vagyunk mi a tékozló fiúakhoz hasonlók, amikor esetleg a világban jártunk, Istentől távol, hanem hadd kérdezzem meg, mit jelent most, jelenlegi pillanatunkban, amikor ismerjük az igét, a közösség tagjai vagyunk, vagy nem tudom, értjük, mit jelent pillanatnyilag, hogy amikor tékozló fiak vagyunk? Igen? Na, döntsétek el.
Nem adtuk át teljesen a szívünket.
Így van, igen. Így van. Tehát amikor kicsit eltávolodunk az Istentől, mi nem adjuk föl a hitünket, úgymond, de értjük, szóval most meglazult vele a kapcsolatunk, most azokból az okokból miatt, amit elmondtatok. Tehát igen, tehát tékozló fiak vagyunk mindannyiszor, amikor nem teljesen szoros kapcsolatban vagyunk Krisztussal. Tehát a példázat így, ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára, ez a része is, a tékozló fiú részére is. Szerintetek az Isten szeret bennünket, amikor ekkora hatalmas ismeret ellenére mi mégis letérünk erről az útról, és varga betűket csinálunk? Szeret? Mérhetetlenül szeret. Tehát nem csak azok után vágyodik, akik tényleg az élet, én nem tudom milyen bűneibe esnek bele, hanem mindannyiunk után mérhetetlenül sóvárog és vágyódik. És fájdalom neki az, hogy mi éppen azokon az utakon járunk, amik nem teljesen az ő útjai. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Krisztus példázatai című könyvből. A következőképpen olvasom. Azt mondja, hogy kelj fel és menj atyádhoz, már messziről eléd siet, Ha csak egy lépést teszél feléje bűnbánattal, ő eléd jön, és végtelen szeretetének karjaiba ölel. Most figyeljük, füle hallja a megtört lélek kiáltását, szívünknek legelső vágyakozását megérzi. Minden imánkat, ha reszkető ajkakkal hoztuk is elé, minden könnycseppünket, ha titokban folyt is, Isten lelke jól tudja, és segítségünkre siet. Igen, még mielőtt imánkat elfohászkodtuk volna, vagy kiöntöttük volna Isten előtt szívünk vágyakozását, Krisztus kegyelme megerősíti az ember lelkén munkálkodó erőt. Hányszor van úgy, hogy nem tudom, ti voltatok már ebben az életben így, hogy az ember vagy valamilyen szomorúság közepette, vagy valamibe, valami miatt, vagy belemerül valamibe, de érzi a vergődését. És van úgy, hogy az ember egyszerűen szinte imádkozni sem tud, csak fölsóhajt, hogy Uram, segíts! Hadd kérdezzem meg, ismerjük ezt a helyzetet? Az Isten hallja ekkor is az imádságunkat? Odafigyel rá. Hadd kérdezzem meg, az a két gadarai ördöngös, amikor Jézus odament a tartományba, és mit csinál az egyik? Oda veti magát, vagy oda megy Jézushoz, hogy miért jöttél, hogy gyötörjél bennünket? És Jézus mit csinál? Megszabadítja azt az embert. Miért? Mert még a szavai sem azok voltak, amik a lelkében igazából voltak, annyira fogva volt Sátántól. Hadd kérdezzem meg, volt már úgy ebben az életben, hogy kimondtunk valamit, de igazából nem is úgy gondoltuk, de az elkeseredésünk mondatta velünk. Voltunk már így? Azt hiszem, mindannyian voltunk már így ebben az életben. Na most az Isten látja az én igazi vágyamat, a szívem vágyát és fohászkodását, amit lehet, hogy szavakba se tudok önteni. Igen, az Isten így vágyódik mindannyiunk után, és próbál visszavonni az ő szeretetével. Hadd mondjam, ha valami, akkor ez a lemondani nem akaró szeretet tudja az ember szívében a bűn hatalmát megtörni. Ha valami, akkor ez. És gondoljunk az apára, most mondom a tékozó fiúról csak keveset szólunk, de az apára gondoljunk. Hadd kérdezzem meg, milyen érzés egy apának, amikor valaki egyszerűen fogja magát és elmegy. És most bocsánat, elnézést, hogy ezt mondom. Tényleg elnézést. De gondoljon minden szülő arra például, hogy amikor ugye a fia elmegy, és esetleg olyan utakra megy, ami önpusztításhoz vezet, vagy mit érez az a szülő? Mit érez? Én azt hiszem, hogy azt a fájdalmat kifejezni nem is lehet igazából. Hadd mondjam, az Istennek sokszorosa a fájdalma a szívében irántunk, amikor mi nem az ő útjain járunk, nem vagyunk vele élő kapcsolatban, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, nem csak a gondolatai annyival magasabbak, hanem az érzése és a szeretete irántunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten mérhetetlen nagy fájdalmat él át minden varga betűnél, amikor eltávolodunk tőle, vagy nem az ő közelében vagyunk, és veszélyes utakra megyünk. De ugyanakkor, hadd kérdezzem meg, mi a legnagyobb öröme az Istennek? Mi a legnagyobb öröme az Istennek? Az egész világon. Mi a legnagyobb öröme? A megtérő bűnös. Éppen ezért mondja azt, hogy annyira szeretem, annyira gyönyörű az az ige, amikor azt mondja, hogy mint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy örül neked a te Istened. Gondoljunk ebbe a gyönyörű képbe vele, mint a vőlegény a menyasszonynak, úgy örül a te Istened. Vagy a Sofóniás ige, amikor azt mondja, hogy énekléssel örvendez neked, hallgat az ő szerelmében. Nem tudjuk ezt elképzelni. És már csak egyetlen egy igét szeretnék mondani az evangéliumokból. Annyira csodálatos, amikor Jézus azt mondja, hogy jól vagy, jó hűszolgám, kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Mi az, hogy az uradnak örömébe? Az Úrnak a legnagyobb öröme az, amikor az ő országában látja az ő áldozata által megmentett embereket. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez mit jelent neki. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész menny örvendezik, az Atya a legjobban, és Jézus Krisztus, de mert nála jobban senki nem tud szomorkodni, senkinek nincs nagyobb fájdalma, de nála jobban senki nem tud örülni, de ugyanakkor az egész mennyei sereg öröm van a mennyben, ugye egy bűnös ember megtérésén. És ennek az érzékeltetését látjuk a tékozló fiú példázatában, amikor hazatér, ugye az a tékozló fiú, micsoda öröm az apának, az egész házban öröm, ugye a legnagyobb ünnepséget akarják szerezni, és szerzik is, de ebben az örömben egyetlen egy valaki nem tudott osztozni, és ki volt ez? Az idősebbik testvér. És ez az idősebbik testvér, ki kell, hogy mondjuk, hogy a hamis vallásosságot mutatja be az embernek, az önigazult hamis vallásosságot. Elsősorban azt a kérdést szeretném feltenni, hogy miért nem örült az idősebbik testvér annak, hogy az ő öccse, az ő testvére visszajött. Miért nem örült? Mert egy csepp öröm nem volt benne. Miért nem örült? Pontosan ez a kulcs. Nem volt benne szeretet. Hadd mondjam azt, hogyha az emberben nincs szeretet, akkor nem is érdekli, hogy mi van a másik emberrel. Nem? Hát törődök is én vele. Nem érdekel. Hadd mondjam, hogy az egész Biblia arról beszél, hogy szeretet nélkül nincs Krisztus követés, nincs kereszténység. De hadd kérdezzem meg, a szeretet mindig örömmel jár? Sajnos a bűn világában a szeretet együtt jár a fájdalommal, a bánattal, a bűn világában. És minél inkább szeretünk, annál több a fájdalmunk. És most ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor legyünk közömbösek, hogy minél kevesebb fájdalom érjen bennünket, értjük, de ki kell, hogy mondjuk, hogy igen, a bűn világában ez van. De hány és hány ember keményíti meg a szívét, csalódtak ebben, abban, amaban, nem, én most már csak magammal törődök. Hadd kérdezzem meg, van ilyen vallásosság? Én csak úgy, jó, de az Isten pontosan érzékenyé akarja a mi szívünket tenni. És amikor fájdalmat élünk át, gondoljuk végig, hogy milyen volt Jézus fájdalma itt a földi életben. Hadd kérdezzem meg, Jézusnak két sírása van itt ebben a földi életben. Mi az egyik sírás? Az egyik ugye Lázár feltár, de a másik? A Lázár, de a másik? Jeruzsálem felett. Hát az övéi ott vannak, majd egy pár ember megtér, hát a város elpusztul. Értitek? Hát zokog Jézus amiatt, hogy ott vannak azok az emberek, akiket megmenteni jön. És nem akar róluk lemondani, kikről, kikért zokog, akik rá fezismeget fognak majd kiabálni. Hadd kérdezzem meg, van bennünk szeretet az emberek iránt? A szeretet mennyire könnyen leapad az ember életében, amikor rosszat kapunk valakitől? Vagy amikor valaki nem úgy viselkedik, ahogy mi úgy elképzeljük, hogy annak úgy kell viselkedni, nem úgy viselkedik? Ne hagyjuk jóvá rosszat, senki nem hagyja jóvá rosszat, egy igaz ember sem, maga az Úr sem hagyja jóvá, de a szeretet annál inkább növekszik, a megmentő szeretet. Hol vagyunk mi igazából, bocsánat, hol vagyunk mi igazából ettől a szeretettől? Csak egyetlen egy példát szeretnék megemlíteni. Ábrahám nem véletlenül a hívőknek az atya. Ábrahám mit csinál, amikor Jézussal együtt közelednek, ugye ott mennek, ugye a három vándor jött, ugye a kettő angyal volt, utána ment Szodoma és Gomora felé, hogy elpusztítsa majd Gomorát és Szodomát és Gomorát. És mit csinál, mit kezd Ábrahám? Elkezd alkudozni. Miért? Hát az a lényeg, hogy én megmeneküljek, hol van ott Szodoma, Gomora, ott csak bűnös, gonosz emberek vannak. És mit kér, mit könyörög ott Ábrahám az Istennek? Igen, talán 50, talán 1, és lemegy egészen 10-ig. Egészen lemegy 10-ig. hogy azért a tízért, az összes bűnöst is, Uram, mentsed meg. Jó, ha lesz tíz, a többit is megmentem. Tehát nem tudom, de értjük, de van bennünk legalább a fele ennek az aggódásnak, az, a világért, az emberekért. Hadd kérdezzem meg most úgy egész őszintén, úgy tegyük a szívünkre a kezünket. Ebben a mostani magyarországi helyzetben, amikor a gyűlölködés olyan mérvű, hogy az valami hihetetlen. Hadd kérdezzem meg, tudjuk szeretni az összes embert, akik a legrondábban viselkednek esetleg, vagy akik a legkevésbé szimpatikusak, de tudunk imádkozni azért, és vágyódni arra, hogy igazából megtérjen mindenki. Úgysem fog mindenki megtérni, de ha nincs a szívünkben ez a vágy, hanem, értitek, szóval akkor nem vagyunk igazából keresztények, nem vagyunk krisztusiak, mert Krisztus mindannyiunkért meghalt, és mindannyiunkért fáj a szíve. Igen, ez a fiú nem szerette a testvérét, közömbös volt a testvére iránt. És éppen ezért, minek utána nem volt benne szeretet, éppen ezért nem is tudott igazából örülni. Ezért nem tudott örülni, mert nem volt benne szeretet. Egy csöpp aggódás nem volt benne, hogy mi lesz vele ott az atyai háztól távol. Nem volt benne szeretet, nem aggódott érte, de éppen ezért nem is tudott örülni a visszatérésének. Hadd kérdezzem meg, a szeretet himnuszában hol látunk erre vonatkozóan egy igét, a szeretetről? Nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazsággal. Látjuk, az igazi szeretet nem örül a hamisággal, de együtt örül az igazsággal. Igen, és éppen ezért hadd mondjam, hogy a Krisztus követésben van igazából öröm. Amiről a délelőtti szombatiskola is szólt Pál apostol, hogy örömmel vállalta azokat a szenvedéseket, azokért az emberekért, akiknek ő az örömet, tehát az evangélium öröm üzenetét tudja majd továbbítani, és az örök életüket munkálni. Hadd kérdezzem meg, hogy örülünk-e annak, hogyha valami jót látunk, vagy valami jót hallunk. Tudunk-e igazából örülni? Tudunk-e igazából akkor is örülni, hogyha nem is ismerjük az illetőket? Ugye annyira szép, annyira szeretem ezt a Filemonhoz írott levelét Pál apostolnak. Azt mondja, Pál apostol onnan Rómából írja Filemonnak jó messzire, hogy sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveit megvidámodtak, te általad, atyám fia. Minek örült Pál? Hogy azoknak az embereknek, a szegény embereknek a szívük megvidámodtak Filemonnak a szeretetétől. Ennek örült Pál. Nem tudom, hány ezer kilométer távolságból. Nem tudom, értjük? Szóval mi együtt tudunk-e érezni a tévelygővel, hadd kérdezzem meg, együtt tudunk-e érezni a tévelygővel, vagy leírjuk, és hogyha hallunk jót, hogy valaki megvidámítja, vagy Krisztushoz emeli őket, akkor ennek tudunk-e örülni, vagy hogyha az ő életükben is valóban látunk visszatérést, vagy legalább a pislákoló vágyat a visszatérésre. Nézzük meg a másik szempontot, a hamis vallásosság másik jellemzőjét, az egyik a szeretet nélküliség. A másik, nézzük meg, hogy miért nem örült többek között ez a példázatbeli fiú a testvére visszatérésének. Ugye az egyik, említettük ugye a szeretetnek a hiánya, de azon kívül, miért mondja azt, hogy mikor ez a te fiad megjött, levágattad neki a hízott tulkot? Mi van ebben? Irítség. Irítség és féltékenység. Hadd mondjam, a Krisztus nélküli vallásosságban irítség és féltékenység van. Szeretném ezt hangsúlyozni és nagyon aláhúzni, hogy a tiszta igei elveket valló nép között is megjelenhet a féltékenység, az irítség. Nem kell ahhoz, hogy mit tudom én, valaki, én nem tudom, milyen messze járjon az igazi kereszténységtől, de ahol ez megjelenik, az nem az igazi kereszténység, legalábbis annak az embernek a szívében. Hadd kérdezzem meg, hol látunk erre példát? Hol látunk erre példát? A tanítványok nem féltékenység, irítség volt a szívükben egymás iránt? Az Úr nem is tudta még kitölteni rájuk, ugye? Csak mikor tudta kitölteni az ő lelkét? Amikor megszabadultak ettől. Nem krisztusi igazából az az ember, aki féltékeny és irigy a másik emberre. Na most hadd mondjam, a féltékenységnek, az irigységnek szeretném kérdezni, lehet-e oka a féltékenységnek és az irigységnek? Semmi. Az ember ürügyet talál rá, ugye? Az ember ürügyet talál rá, de nem lehet erre igazából nem lehet erre igazából mentséget találni. Olyan elgondolkodtató az számomra, hogy a féltékenység mennyire igazságtalan dolog. Mert figyeljétek meg, hogy nem kell ahhoz, hadd kérdezzem meg, ez az apa rosszul bánt a gyermekével? Már úgy értem, bocsánat, a nagyobbik fiúval rosszul bánt? Nem. Akkor miért keletkezett benne a féltékenység a testvérével? Figyeljétek meg, nem kell ahhoz, hogy valaki rosszul bánjon velem, elég az, ha azt látom, hogy a másikkal nagyon jól bánnak. És már is megjelenik a féltékenység. Látjuk? Tehát nekem semmi bántódásom nincs, na de mert a másikat így, hát akkor abban a pillanatban Sátán ott van az irigység és a féltékenység kísértésével. Hadd kérdezzem, a mennyben nem így kezdődött? Pontosan így kezdődött. Sátán az angyaloknak a legeleje. Hát minden, az angyalok fejedelme volt. Hát milyen nem volt neki? De Jézusnak több van. Hát akkor, nem tudom, értjük, a féltékenység irracionális és megmagyarázhatatlan. Azaz nem igaz, mert emberileg meg lehet magyarázni, de igazából ok, indok nincs rá. És hadd mondjam azt, hogy annyira döbbenetes, hogy az irigység következtében ez a férfi, ez az idősebbik testvér úgy érzi, hogy vele igazságtalanság történt. Nem? Úgy érzi, hogy azért, mert az ő apja ehhez a tékozlóhoz irgalmas, ezért vele valami nagy igazságtalanság történik. Ugye, ez fakad a szeretetlenségéből, az együtt nem érzéséből. Tehát ki kell, hogy mondjuk azt, hogy a féltéken, ne bocsánat, mielőtt kimondanám, előtte megkérdezem, honnan tudjuk lemérni azt, hogy van-e bennünk féltékenység bárki iránt, vagy bármilyen helyzetben? Honnan tudjuk azt lemérni? Hát az embernek a gondolata rengeteg minden becsapásra képes, igen. Pontosan. A féltékeny ember nem tud örülni a másiknak az örömének. Nem tud örülni. Tehát szeretetlenség, féltékenység. Ugye, válhat bárki, bármit. Maradhat az ő atya házában, elejétől fogva végig, mint ahogy ez a fiú sem ment el, az idősebbik fiú. De ha szeretetlenség, féltékenység van a szívünkben, nem vagyunk igazából keresztények. Na, azon kívül nézzük meg a harmadik szempontot, ami a hamis vallásosságnak egy döbbenetes jellegzetessége. Ennek a fiúnak, amikor azt mondja, hogy én ennyi idő óta veled vagyok, talán vetítsük ki ezt a szakaszt. Talán nézzük meg a Lukács evangélium a 15. fejezetéből, hogy legyen előttünk, mert jó, hogyha látjuk is ezeket az igéket, amiknek az alapján ezeket megfogalmazzuk. Azt olvassuk a 25-től a 27-ig terjedő versekben. A 25-től a 27-ig terjedő versekben. Nézzük meg, azt mondja, De bocsánat, a 29-től elnézést kérek. A 29. verstől kérem szépen, hogy olvassuk el. A 29 és a 30. 29 és 30. Mert ezt csak lássuk kivetítve, csak egy szóra szeretnék hangsúlyt tenni. Azt mondja, ő pedig felelt az atyának, azt mondja, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, soha parancsolatodat át ne hágtam. és nekem nem, soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Miről árulkodik ez a gondolatsor itt az idősebbik testvérnél? Miről árulkodik? Tessék? Igen, 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 igen. Nagyon sok mindent mondhatok, ami nagyon jó, így van. Igen, ez is így van. És azon kívül pedig ennek a fiúnak elvárásai voltak. Adok, kapok, nem? Én ezt csinálom, de akkor az Úr tartozik nekem, nem? Hogy legalább ennyit vagy annyit adjon. Nem tudom, értjük? Most ezt nagyon durván fogalmaztam, de nézzük meg ezt finomabb kifejezéssel. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e már ilyen gondolatunk ebben az életben, mondom, mert ez most ilyen durván megfogalmazva, de kicsikét finomabban, hogy Sátán hogy jön, amikor tudnélik, a hamis kereszténységnek, a hamis vallásosságnak elvárásai vannak Istennel szemben. Szeretném megkérdezni elsősorban, hogy igaz-e az, hogy soha semmi parancsolatot át nem hágott?
Nem.
A hamis vallásosságú ember, aki jár a gyülekezetbe, úgy tűnik, hogy szépen rendezett, átéli az ő életének az elveszett voltát? Nem. Ő jónak képzeli magát. Azt mondja, soha parancsolatodat át nem hágtam. És most jön az, amit szeretnék megfogalmazni egész finoman, hogy voltunk-e már így ebben az életben, hogy valami olyasmi ért bennünket, ami nagyon lesújtott. És fölvetődött az emberben a gondolat, hogy miért adja, miért megérdemlem, miért érdemlem én ezt. Hát nem érdemel, hát ezt mivel érdemeltem ki, hogy nem tudom, értjük? Tehát ez az, amikor valakinek elvárásai vannak az Istennel szemben, és azt gondolja, hogy mert én így, és így, és így, ezért az Isten nekem, hogyha valami rosszat megenged, hát akkor elveszítem a hitemet, mert hogy? A hamis vallásosságnak elvárásai vannak az Istennel szemben. Az igaz vallásosság pedig mit mond? Vagy az igaz hit mit mond? Uram, semmit nem érdemlek. Semmit nem érdemlek. Amin van, amit adsz, minden kegyelemből van. Tehát nem érzem magam olyannak, hogy soha parancsolatodat át nem láttam. Emlékezzünk arra, annyira elgondolkodtató, emlékszünk arra a történetre, nagyon-nagyon elgondolkodtató, amikor ott Mária Magdaléna megmossa Jézus lábát. És akkor emlékeztek rá, hogy Jézus mit mond ott Simonnak, hogy van két adós, egy hitelezőnek két adósa. Az egyik mennyivel volt adós? 50-nel, a másik 500-zal. Na most hadd kérdezzem meg, Jézus miért mondta ezt? Miért mondta egyik 50-nel, másik 500? Miért mondta ezt Simonnak? Simon milyen volt? Önelégült, önigazult volt. És most abba akarta támogatni, hogy jó, örülj, neked csak 50 van, na, ennek az asszonynak 500. Ebben akarta támogatni? Akkor miért mondta ezt Jézus, hogy az egyiknek 50, a másiknak 500? Hol van ennek a történetnek a hangsúlya? Onnan, hogy mikor egyiknek sem volt, miből megadnia. Egyiknek sem volt, miből megadnia. Hadd mondjam, aki 50-nel adós, ez a tékozló fiúnak a testvére, aki nem követett el látványos bűnöket, nem ment el milyen messze az atyai háztól, de neki is van adóssága. Minden embernek van bűnadóssága. De a hamis vallásosság azt képzeli, hogy ha én a formáknak eleget teszek, akkor én már nem is vagyok bűnös, én már jó ember vagyok. Nem látja a szívében a könyörtelenséget, a szeretetlenséget, a stb. Nem látja. Csak a külső formát nézi. De az, hogy belül mi van, azt észre sem veszi magában. Igen, egyértelműen mondja a Szentírás azt, hogy mindannyian veszendőek vagyunk, nincs senki, aki kiérdemelné az üdvösséget, Isten kegyelmére vagyunk szorulva, és az az ember, aki soha nem tapasztalta a bűnbocsánatot Istentől, aki nem élte át az elveszettségét, és nem tapasztalta meg Krisztus kegyelmét, hogy bűneit megbocsátja, az az ember nem is tud igazából a másik ember felé így fordulni. Nem tud így fordulni a másik felé. Azon kívül nézzük meg, hogy mi jellemző még a hamis vallásosságra. Mi jellemző még a hamis vallásosságra? Nézzük meg a 30. verset. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat? Vádol. Vádaskodik. Hadd kérdezzem meg, ebben a fiúban, és szeretném, hogyha nagyon ott lenne a szívünkben, hogy Jézus ezzel a példázattal nem azt akarja mondani, hogy hagyjunk minden rosszat jóvá. Csak szeressünk, az a lényeg, elvtelenül nem. A tékozló fiút is miért fogadhatta vissza az atya? Mert őszinte, töredelmes bűnbánattal jött vissza. Ez volt az alap, nem? De nézzük meg, aki ilyen jellegű, bocsánat, nem jellegű, aki ilyen jellemű, az nem tudja elfogadni a másiknak a töredelmét, az vádaskodik, az felhánytorgat. Hadd kérdezzem meg, az apa, aki visszafogadja a fiút, hányszor vádolta a fiát, hogy engem megkárosítottál, okoztad nekem ezt a nagy szenvedést, mit gyötrődtem miattad? Egy szóval sem. De aki nem éli át, pedig a testvére, aki ugyanúgy kegyelemre szorul, nem éli át ezt, az vádol, és felemleget, és felhánytorgat. Szeretném kérdezni, hogy Isten hogy bocsátja meg az embernek a bűnét? A tenger mélységébe veti, nem hánytorgatja fel, de az ember a másik emberrel szemben, aki önigazultnak tartja magát, önigazult, jobbnak tartja magát a másiknál, az képtelen erre a nagy lelkűségre, az képtelen így megbocsátani. Sőt, irritálja az, hogy a másik ember kegyelmet kapott. Na most hadd mondjam, hogy ebben az irítségben és féltékenységben benne van még valami, ami egy óriási veszély. Hányszor van úgy, és bárcsak ilyen velünk soha ne fordult volna elő, hogy a hívő ember úgy kipróbálna, mondjuk a magát hívő embernek való ember, kipróbálna sok mindent ebben az életben, hát de nem meri meg, szóval, hát ezt nem merem megtenni, de vágyódna bizonyos dolgok után, és most itt van ez az ember, itt van a testvérem, aki belevetette magát az életbe, mennyi mindent kipróbált, és akkor ő most mégis vissza lesz fogadva, én pedig így voltam, és nem ismertem semmibe belemenni, semmi rosszba, ilyen látványos rosszba, és akkor nem tudom, értjük? Hadd kérdezzem meg, miért van ez? Nem látja, hogy annak a testvérének, amikor tékozolta a vagyonát, nem volt belső nyugalma és öröme, hajszolta a boldogságot, de nem találta igazából. Hajszolta, de nem találta igazából a boldogságot. És hadd mondjam azt, hogy ez a fiú mit csinál? Ez a fiú ezzel akarja, vádaskodó lelkülettel akarja magát igazolni a kemény és kérlelhetetlen lelkülete miatt. Újból és újból felhánytorgatja. Hadd kérdezzem meg, amikor valakinek nem tudunk megbocsátani ebben az életben, valakinek valamiért, mit csinálunk akkor? Állandóan, bocsánat, túningoljuk magunkat, ugye? Tehát ezt mondta, ezt csinálta, és igenis, hogy nem tudom, értjük? Állandóan felhánytorgatjuk magunkban, és elevenen tartjuk, hogy ezáltal is jogosnak tüntessük fel magunk előtt is a szívtelenségünket és a kérlelhetetlenségünket. Sajnos erre vagyunk hajlamosak. És már pedig nézzük, az atya nem ilyen. A legtöbb fájdalmat neki okozta ez a fiú. Őt károsította meg, és alig várta, hogy a feledés mélységébe lehessen vetni mindazt, amit tett ez a fiatal ember. Nézzük tovább egyetlen egy gondolattal. Idáig szerettem volna elmondani a hamis vallásosságnak a jellegzetességeit, de mindezek után azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi kik vagyunk, a tékozló fiak, vagy az idősebbik testvér? Mind a kettő. Pontosan. Mind a kettő. Mind a kettő vagyunk. Mind a kettő. Tehát el is távolodunk sokszor az Istentől, meg el is távolodtunk sokszor. Bármikor, bármi lehet velünk. Igen, tékozló fiak vagyunk. De ugyanakkor az idősebbik testvérnek a jellegzetességeit és hányszor mutatjuk. És itt szeretném befejezésül a példázatnak a legszebb részét megemlíteni. Nem igaz, hogy legszebb része, visszavonom, mert az is csodálatos, hogy visszavonja a tékozó fiú, csak ebből a szempontból a legszebb részét, itt az idősebbik fiúval való beszédnek a legszebb részét. Hadd kérdezzem meg, amikor mi tékozló fiakként visszatérünk, az atya hogy vár ránk? Ezzel a szeretettel. De amikor mi az idősebbik testvérnek a rideg magatartását tanúsítjuk, az atya hogy bánik velünk? Ugyanúgy. De hogy bánik velünk? Ugyanúgy fáj a szíve értünk, és ugyanúgy próbál visszavonni bennünket a szeretetével, mint ahogy a tékozó fiút vonta magához. És itt jön az a gyönyörű vers, a 31. verset vetítsd ki, légy szíves. Nézzük meg, mit mond, kérleli ugye az ő fiát, az idősebbik fiát. És a 31. versben azt mondja, hogy azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tied. Hadd kérdezzem meg, nem gyönyörű ez a vers? Az igaz fiaknak, akik az atyai háznál maradnak, milyen kiváltságaik vannak? Nézzük meg, az első. Azt mondja, mindenkor én velem vagy. Mindenkor én velem vagy. Hadd mondjam, az az ember, aki igazából szereti Istent, akinek nem egy formai vallásossága van, mit él át ebben az életben a nehézségek és a próbák között? Hogy nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül. Mert az Isten kimondta, hogy el nem hagylak téged, el nem távozom tőled. És Jézus mit mondott? Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem vagyok egyedül. Nem tudom, nektek ez a szó mit jelent, hogy egyedül? Hányszor érezzük magunkat úgy, hogy egyedül vagyunk a problémáinkkal? Hányszor vagyunk úgy, hogy megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, nem számíthatunk senkire? És mit mond? Fiam, te mindenkor velem vagy. Ott vagy velem. A legnagyobb támaszunk és a legnagyobb segítségünk nekünk van, az Istenben igazán bízó embernek, az isteni szeretet, hatalom, szeretet és gyöngétség és együttérzés. Ahogy így körülnézek, ezt a sort, ezt az éneksort, egy régi énekből való sor, szerintem csak ketten fogjátok tudni, Erzsike és Zsóka, csak ketten fogjátok tudni. Emlékeztek erre az énekre, hogy sújtson bár a vész a porba, nem rendíti meg szívem, elveszthetek minden sorban, ha te megmaradsz nekem. Na, akkor te is ismered, Mártikám, de nem gyönyörű? Azt mondja, sújtson bár a vész a porba, nem rendíti meg szívem. Miért? Mert nincsenek elvárásaim, hanem tudom, hogy az Isten könyörült rajtam, és akármit tesz, üdvözíteni akar. Elveszthetek minden sorban, ha te megmaradsz nekem. És ez a fiaknak az ajándéka. Fiam, te mindenkor velem vagy. És nézzük meg utána, mit mond. És mindenem a tied. Hadd mondjam, lehet, hogy nem érezzük így. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy szegények vagyunk. De mi vagyunk a leggazdagabbak. Mi vagyunk a leggazdagabbak. Miért? Mert az Isten azt mondja, hogy minden, ami neki van, mindene a miénk. Mindent a rendelkezésünkre bocsát ahhoz, hogy mi üdvözülhessünk. És utána az a végtelen gazdagság, amiben részesíteni akar bennünket, az újjáteremtett föld öröksége. És mindaz, amit megígért, kibeszélhetetlen, kifejezhetetlen. De már ebben a földi életben is, mit mond Jézus? Bocsánat, Pál apostolon keresztül az Úr mondja, tehát most nem Jézusi evangéliumból idézett. Azt mondja a Római Levél 8. fejezet 32. verse. A Római Levél 8. fejezet 32. versét nézzük meg. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Nem gyönyörű ez a kifejezés? A legértékesebbet odaadta, a menny legnagyobb kincsét odaadta nekünk, Jézus Krisztust. Hát ezzel együtt az összes többi már csak értéktelenebb ehhez képest. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. És hadd kérdezzem, mikor ezt az isteni szeretetet és könyörületet látjuk és megértjük, hadd kérdezzem meg, az apostolok közül ki volt az, aki a leginkább megértette és a szívébe zárta a krisztusi szeretetet? Ki volt? János apostol. Éppen ezért a bevezető, befejező igét tőle olvasuk el. János első levele, 3. fejezet 1. vers. Amikor megértette János ezt a mérhetetlen szeretetet, ne csodálkozunk, hogy így kiállt fel. János első levele, 3. fejezet. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Nem gyönyörű? Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Igen, mert Isten fiainak ez a kiváltsága. Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tied. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi hitéletünket ebben a hitben és ebben a lelkületben éljük. Amen.